Hölgyeim és uraim, egészségkultúráról lesz szó, és akivel beszélgetni fogok, az Máté Andrea, a Színlab klinikai biokémikusa. Szia, Andrea!
Szia, András! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Na hát szerintem ilyen laborvizsgálat élménye már mindenkinek volt, mindenki volt már vérvételen, de legelőször azt kérdezném, hogy nyilván van az a helyzet, amikor az orvos azt mondja, és általában a házi orvos azt mondja, hogy azért kezdjünk egy vérvétellel, mert abból sok minden kiderül, de mi az, amikor mi magunk ajánlatos, hogyha ilyen szűrővizsgálatszerűen egy bizonyos életkör fölött talán, nem tudom, évente, fél évente elmegyünk erre a vizsgálatra? Hogyan kell ezt okosan csinálni?
Azt gondolom, hogy eljön az az idő, ugye így a 30-as életévünk táján, amikor már beiktathatjuk az évi egy laborvizsgálatot. Ugye addig nem megyünk, ha csak nincs probléma, de azt gondolom, hogy 30 felett már évente ajánlott egyszer elmenni egy ilyen általános állapotfelmérő laborvizsgálatra.
Aha, és akkor tehetjük ezt úgy is, hogy elmegyünk a házi orvoshoz, és azt mondjuk, hogy én szeretnék egy ilyet, és akkor vagy elküld, vagy nem, ez a házi orvosra válogatja. Nyilván a magán egészségügyben is találhatunk hát mindenféle szolgáltatásokat. Jó, mondjuk tegyük fel, hogy én elmentem a laborba, volt vérvizsgálat, vizeletvizsgálat, és utána megkapom az eredményt, és akkor elkezdek otthon okoskodni, mert ugye van 2x, meg 1x, meg nincs semmi, akkor elkezdem kikeresni, hogy mik is ezek a kis dolgok, és akkor megpróbálom magamnak felállítani a diagnózist. Általában ez azért így szokott lenni, vagy legalábbis nagyon sokan próbálkoznak vele, de gondolom azért nem ez az, ami igazán hát gyümölcsöző, vagy nem igazán hoz eredmény.
Hát így van, ugye most elég sok mindenről beszéltél, térjünk vissza egy picit az elejére. Tehát valóban van az az út, amikor elmegyünk a házi orvoshoz, és esetleges tüneteink, vagy nem létező tüneteink alapján ő azt mondja, hogy akkor igen, itt a szűrővizsgálat ideje, menjünk el. Tünetek alapján ugye célszerű vizsgálatokat írhat elő, tehát ami a tüneteink alapján ugye felmerül. Amennyiben kihagyjuk ezt a lépést, úgy elmehetünk bármelyik vérvételi pontra, ahol az ott dolgozó kollégák fognak segíteni, annak tükrében, hogy mi a cél. Uh-huh. Ugye van, amikor azért, ha a szűrővizsgálat is, de az lehet valamihez kötött, mondjuk egy hajhulláshoz, egy hormonváltozáshoz. Szeretnénk azt kizárni, hogy nincs-e véletlenül PCOS-ünk, ugye ez a policisztás ovárium szindróma, az lehet egy meddőségi kivizsgálás, lehet egy túlsúly miatt, lehet, hogy éppen csak ugye egy menedzser szűrést szeretnénk végeztetni. Tehát például nálunk a Színlabnál többféle ilyen csomag áll rendelkezésre, ami segíthet a döntésben alapesetben, tehát hogyha kihagyjuk a házi orvosi utat.
Világos, de a lényeg az, hogy amikor a kezünkben van az eredmény, akkor ne próbáljunk meg azonnal az interneten keresztül hát orvosi diplomát szerezni, hanem forduljunk szakemberhez.
Így van, a laboratóriumi leletnek az értelmezése az mindig a laborszakember és a klinikus együttes feladata lenne, tehát semmiképpen nem a páciensé, aki ugye nem tudja, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni ahhoz, hogy egy eredményt tényleg relevánsan és páciens állapotot tükrözve értékeljünk. Tehát ehhez mindenképpen segítséget kell igénybe venni, mert sokszor ugye ezek a félreértelmezett eredmények egyéb következményekkel járnak, ugye az ember egy ilyen spirálba kerül, hogy a nem létező betegségét is megtalálja a Google doktor révén.
Hajjaj.
Nem javaslom senkinek se ezt.
Igen, világos, meg hát nyilván itt az összefüggéseket nem látja az ember, mert oké, hogy egy-egy értékről valóban meg tudja saját maga állapítani, hogy az magasabb, de hogy ez mit jelent, meg más értékekkel ez milyen viszonyban áll, ahhoz azért tényleg nem árt, hogyha az embernek diplomája van. Na jó, ez nyilván az extrém helyzet, menjünk egy picit vissza az alapokhoz. Ugye általában, amikor az ember vérvételre vagy laborvizsgálatra megy, akkor azt szokták mondani, hogy menjen éhgyomorra, ami azt jelenti, hogy ne egyen előtte, de hogy pontosan mit ne egyen, mennyi idővel előtte ne egyen, meg hogy mit ne igyon. Én csak azt tudom, hogy amikor várok az eredményre, akkor szinte kiszugerálom a kávét az ott lévő automatából, de azért mindig ezzel meg kell várni a végét. Nyilván az ember igyekszik arra törekedni, hogy lehetőleg tényleg üresen érkezzen oda. Mennyire fontos ez?
Az előbbi felvetésünkhez kapcsolódnék. pont ezzel a kérdéssel. Az, hogy az eredményeket jól értékeljük, ahhoz nagyon fontos az, hogy megfelelően felkészülten menjünk az adott vizsgálatra. Mert ha nem úgy tesszük, ahogy az elő van írva, akkor az eredményeink az értékhez, az eredményhez, a laborvizsgálathoz kapcsolódó referencia tartományon belül nem értékelhetőek megfelelően. Ugye csak egy példa, hogyha azt mondjuk, hogy vércukorvizsgálatra, éhgyomorra kell menni, akkor ha mi nem ezt tesszük, akkor lehet az, hogy referencia tartományon felüli az értékünk. Ha meg éhezünk, ugye tovább vagyunk éhgyomorra, mint ahogy ez elő van írva, akkor meg egy alulmért értéket mérünk, ami meg ahhoz fog minket hozzávezetni, hogy esetleg nem vesszük észre, hogyha probléma van. Tehát vagy túldiagnosztizálunk valamit, vagy alul-diagnosztizálunk valamit, mert nem olyan körülmények között megyünk, ahogy az elő van írva. És akkor itt visszacsatlakozva ahhoz, hogy mit is jelent az éhgyomor fogalma, ugye ez 12 óra koplalást jelent, tehát azt jelenti, hogy 12 órán keresztül nem fogyaszthatunk szilárd ételt, és csak vizet, és abból is a buborékmentes vizet ihatunk. Azt lehetőség szerint, ugye a 12 órában azért jól elosztva, nyilván éjszaka nem fogunk felébredni, iszogatni, de hogy reggel fölkelünk, azért úgy igyunk, hogy ne ez a folyadékivás ne konkrétan a vérvételt megelőző 5-10 percben történjen.
Aha, ugyanakkor nagyon sokszor mondják a hölgyek, akik leveszik a vért, hogy hát több folyadékot kéne fogyasztani, meg hogy is mondjuk, nagyon, nagyon sűrű a vére, ezt szokták például nekem mondani.
Hát nem tudom, hogy erre mit mondjak igazából, de az, hogy így megállapítjuk a mintavételi eszközön keresztül, hogy nagyon sűrű a vér, hát ezt inkább rábíznám a mérőautomatára.
Oké, de akkor nincs az, hogy az ember igyon sokat, mert akkor könnyebb vérmintát venni.
Van ennek is relevanciája, mert hogyha iszunk, akkor azzal telítődnek a vénák, ugye, tehát nem egy ilyen összetapadt, összeesett véna, amit ha ugye ezek az új fajta vérvételi eszközök, ezek vákuum technikával működnek, és nyilván egy összeesett vénát, hogyha a vákuum elkezd szívni, akkor az még jobban összetapad, tehát nehezíti a vérvételnek a folyamatát, tehát ezért jó az, hogyha ha fel vannak töltve a vénáink. És nyilván, hogyha a vérvétel előtt szeretnénk meginni a folyadékmennyiséget, az azonnal nem fogja a vénaminőséget javítani. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a vérvételt megelőzően kell iszogatni, nem pont előtte.
Aha.
Ahogy nagyon sok esetben a páciensek csinálják. És hát ugye ez a vérvétel folyamatát segíti az, hogyha telítettek a vénáink. Ha ki vagyunk száradva, akkor nyilván egy összeesett vénát, ez a vérvételi technika tehát nem fogja azt eredményezni, hogy hú, de könnyen lejön, hanem ehhez kell tudni jól vénázni, hogy ez is megoldható legyen.
Kell tudni jól vénázni, na, tanultam megint egy klassz kifejezést, de mi az, hogy újfajta vérvételi eszközök? Én nem tudom, amióta az eszemet tudom, én azt hiszem, hogy ugyanazt a fecskendőt látom, de akkor lehet, hogy ezekben is lett valami változás?
Hát ugye a fecskendő az egy teljesen más dolog, mondjuk ugye egy injekciózás során van fecskendő. Ezek mintavételi csövek, amelyek ugye zárt vérvételi csövek, mi látunk egy ilyen harangszerűséget, ami lehet, hogy hasonlít a fecskendőre, ugye azt szúrják belénk, de hogy itt egy ilyen kétvégű tű van, amire egy ilyen gumisapka húzódik rá, és ugye átszúrja ezt a zárt vérvételi rendszernek a kupakját. A tű, az a gumisapka fölcsúszik, ugye szabaddá teszi a vér útját, utána ezt lehúzzuk, az záródik, tehát így valósítható meg az, hogy nem folyik szanaszét a vérünk, és ugye ennek a fertőződés szempontjából is fontos szerepe van, hiszen
nyilván, hát ez egy veszélyes üzen, de most rájöttem, hogy veszek azon, hogy én soha nem nézek oda, mert nem vagyok rosszul, de azért úgy más felé szoktam nézegetni, és lehet, hogy ezért nem sikerült megfigyelnem ezt az izgalmas eszközt, tehát ez egészen hihetetlen, hogy gumiharag, meg ilyenek vannak, nem is tudtam. Na jó, Andrea, tulajdonképpen a vér, amellett, hogy ugye nagyjából azt gondolom, hogy ilyen általános iskolai szinten mindenki tudja, hogy az mire jó, meg mit csinál, meg mit szállít, de hogy van az, hogy az tulajdonképpen akkor minden lényeges információt tartalmaz rólunk, pont azért, mert szállítja hát az oxigént, meg hát az egyéb információkat, dolgokat?
Hát nagyon sok információt tartalmaz, ugye, ami velünk kapcsolatos, hiszen ugye nem csak sejtes elemeket nézhetünk, tehát a vérkép, ami a köztudatban ugye az a páciensek úgy azonosítanak, hogy az a vérvétel. Egy laborosnak a vérkép az a vér alakos elemeinek a vizsgálatát jelenti, tehát amikor oda megyünk egy laborvizsgálatra, és azt mondjuk, hogy egy vérképet kérünk, akkor az még nem a minden. Nyilván a jártasabb páciensek már nagy rutin, kis rutin fogalmakkal is tisztában vannak, hiszen a vér alakos elemein túl ugye számos biokémiai paramétert is vizsgálunk, amelyek ugye a hormonok, a különböző anyagcsere folyamatainknak a termékei, a résztvevői, tehát tényleg ami a szervezetünkben zajlik, az nagyon jól monitorozható bizonyos elemekkel, ugye laborvizsgálatoknak is hívhatjuk őket.
Igen, és én most itt a vérről beszéltem, hát ugyanakkor van vizeletvizsgálat is, abból is általában kell mintát vinni, úgynevezett középsugarat, ezen nekem mindig így vissza kellett kérdezni, hogy ez pontosan mi is, de most már azért nagyjából tudom.
Vannak bizonyos vizeletvizsgálatok, ahol a középsugár az a nagyon jó, és ez leginkább ugye egy vizelettenyésztés vizsgálatánál ugye a középsugaras vizeletnek van jelentősége. Azért, mert ugye az első sugárral még átmossuk a húgyutat, tehát hogy a felületről nem keverednek be oda kórokozók, hanem a mintából fogjuk majd meghatározni a kórokozókat, tehát hogy egyéb kórokozókkal ne szennyezzük át. De vannak olyan vizsgálatok, ahol az első sugaras vizelet a lényeges, tehát ezt is fontos betartanunk, mert hogyha abban az esetben középsugarat adnánk, akkor az első sugárba ugye már kimosnánk a kórokozókat, és negatív lenne a lelet. Más esetben meg a reggeli első legkoncentráltabb vizelet mintára van szükség, vagy talán a másodikra, de van olyan, amikor azt mondjuk, hogy ott helyben kell produkálni vizeletmintát, hiszen annak azért van jelentősége, mert amíg mi reggel megprodukáljuk, és valamikorra beérkezünk vele, és azt átveszik tőlünk, addig lebomlik az az analit, amit mi abból mérnénk. Nagyon fontos, hogy kövessük az utasításokat ahhoz, hogy tényleg az állapotunkat tükröző eredményeket kapjuk.
Világos. Ugye ilyenkor a vérvételnél is több kémcsövecskét szoktak levenni. Nem tudom, hogy mi történik ezekkel, gondolom különböző folyamatoknak vetik alá ezeket a kémcsöveket, illetve a bennük levő mintákat, de hallottam olyat is, hogy most már mesterséges intelligenciát is igénybe vesznek, illetve van olyan, hogy okos lelet. Ez nem tudom, hogy mit jelent pontosan.
Ugye az okos lelet az nem olyan régen került bevezetésre itt nálunk a Színlabnál. Ez azt jelenti, hogy egy nagyszámú betegpopulációból, tehát akik valóban betegek, és leginkább kórházi betegeknek a mintáiból, miért laboratóriumi paraméterek kerültek összehasonlításra a diagnózisaik alapján, és ugye ezekből és a mi pácienseink mintájából készült laboratóriumi eredményeket, ugye egy számítógép becsli, elemzi, és ezeknek a mintáknak az alapján ugye kockázatokat becsül. Tehát, hogy ezek nem konkrét diagnózisok, tehát nem úgy kell elképzelni, hogyha az ember kap egy valamilyen betegségre egyfajta kockázatbecslést, az csak egy feltételezés, összehasonlítva a sok millió egyéb laborvizsgálat alapján felállított diagnózisokkal, a mi eredményünket ezzel összehasonlítva megbecsül egy kockázatot, hogy lehet, hogy esetleg figyeljél oda. Főleg, ha mondjuk van az embernek a családi anamnézisében, tehát, hogy felmenőknél előfordulnak ilyen-olyan betegségek, akkor az lehet, hogy nekünk ez így nagyon jól jön, mert ő azt is észreveszi, amire még nem is gondolunk. A szűrővizsgálatoknak, a prevenciónak pont ez a lényege, hogy időben fedezzük fel egy adott betegséget, hiszen ugye nagyon sok esetben egy betegségnek az elindulása az még tünetmentes. Tehát én szerintem ilyen esetekben nagyon jó lehet az okos lelet, ami már egy kockázatbecslés. Tehát nem a kockázatot, mint egy sima laborvizsgát, hanem kockázatbecslés. Tehát, hogy lehetséges, járjunk utána, menjünk, keressük fel a szakorvost, vizsgáltassuk ki magunkat még tovább. Ilyen szempontból ez nagyon jó lehet. Hát ez a 21. század, azt gondolom.
Egy másik ilyen 21. századi vívmányról is hallottam, Ugye a mindennapi beszédünkben állandóan szóba kerül a genetika így, úgy, amúgy, ezt örököltem, azt örököltem, de állítólag van olyan vizsgálat, ami pont ilyen genetikai alapon meg tudja azt mondani, hogy bizonyos gyógyszerekre mi hogy reagálunk. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz.
Igen. Ugye a farmakogenetika az is szintén a jövő. Tehát az, amikor úgy fogunk gyógyszereket szedni, hogy az bennünk a legjobb módon hasznosul, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Nyilvánvalóan ez a genetikai módszereknek a fejlődésével ez egyre inkább nagyobb teret kapott. A nálunk elérhető farmakogenetikai vizsgálat az azt hivatott megmutatni, arra adhat felvilágosítást, hogy bizonyos gyógyszerek, gyógyszercsoportok lebontása során ugye melyek azok az enzimek, amelyek ezekben a lebontásban részt vesznek, amelyek ugye károsodhattak, és ezért az adott gyógyszer vagy gyógyszercsoportok, amelyeket mi a terápiáink során szedünk, azok nem fejtik ki a megfelelő hatást, vagy túlontúl is kifejtik, akár ugye toxikussá válhatnak. Tehát azt vizsgálja ez a vizsgálat nagyon egyszerűen, hogy mi az adott gyógyszerre vagy hatóanyagra vonatkozóan normál bontók vagyunk, gyors bontók vagyunk, vagy lassú bontók vagyunk. Mert ugye ezeknek a bontásoknak a következtében lehet nálunk egy gyógyszer hatékony, kevésbé hatékony, vagy akár toxikus.
Világos, nagyon izgalmas, megint tanultam valami újat. Ezt okvetlenül meg kell nézetni, hogy az ember milyen bontó. Andi, ha már ennyit beszéltünk a jövőről, azon kezdtem el gondolkozni, hogy mi a múlt? Mikortól kezdték el ezt ennyire komolyan venni, már mint a vérvizsgálatot, mikortól állnak rendelkezésre ilyen eszközök? Ez mikor ment át így a, hogy mondjam, a hétköznapi, hogy mondják, ez klinikai használatba, vagy az orvosi diagnosztikába talán ez a helyes kifejezés?
Ugye laborvizsgálat az nagyon régről van, hiszen a vizeletvizsgálat volt egykoron az alap laborvizsgálat.
Ja, hogy megkóstolták, igen.
Tehát, hogy akár onnantól is származtathatjuk a labordiagnosztikát, de azt gondolom, hogy az emberek egyre öntudatosabbak, egyre jobban odafigyelnek az egészségükre, tehát egyre többet foglalkoznak a laborvizsgálatokkal. Tehát én nagyon azt látom az utóbbi időszakban, hogy nagyon érdekli az embereket ez, ugye a COVID, ez a pandémia is oda vezetett, hogy az emberek tényleg még nagyobb öngyógyításba kezdtek, és még inkább még tudatosabbá váltak, hiszen ugye nem mindig érték el a házi orvosukat, nem jutottak el a kórházba, a szakrendelésekre, és mindenki ilyen öndiagnosztává vált. Úgyhogy elég felkészülten jönnek, és nagyon jól kérdeznek, és azt tapasztalom, hogy nagy része a pácienseknek nagyon jól meg is fogadja ezeket a tanácsokat, előírásokat, egyre jobban odafigyel arra, hogy milyen fontos, hogy jól jöjjön laborvizsgálatokra megfelelő körülmények között, hiszen akkor fog jó eredményt kapni. Még amivel van hová fejlődni, az a végső diagnózisok felállítása, hogy talán a Google doktort ebből ki kellene hagyni. Azt gondolom.
Jó, de hát hajrá egészségtudatosság, és azt gondolom, hogy a társadalomukra nagyon-nagyon ráfér az, hogy jobban odafigyeljünk magunkra. Nyilván más egy fővárosi környezet, és más ez vidéken, de talán egyre inkább terjed. Andra, szerintem mindent körbejártunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Máté Andreával, a Színlab klinikai biokémikusával beszélgettem, és kérlek szépen, hogyha jön majd megint valami új találmány, áttörés, valami forradalmi, akkor beszélgessünk róla újra, mert szerintem az embereket ez mindenképpen nagyon érdekli.
Így lesz, megígérem, én is köszönöm szépen neked is, meg a hallgatóknak is, és hát remélem, hogy mindenki ezután is tényleg odafigyel az egészségére.
Szuper, köszönöm szépen, szervusz!
Én is köszönöm, szia András!